Navracsis Tibor az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa az Aréna ma esti vendégén. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Ugye rövid szünet előtt a Brexitről beszéltünk, és beszéltünk a fontos intézményekről, az Európai Bizottság és a tanács viszonyáról már alaposan, és szóba került már a parlament is. Ugye a parlament elnökválasztás előtt áll. A jelöltek, a lehetséges elnökök személye, az mennyire befolyásolhatja előre már, mire lehet számítani az Európai Parlament és a bizottság viszonyát illetően?
Egy érdekes kombinációs játékot nyit meg, ugyanis hagyományosan az európai intézmények vezető pozícióinak a betöltésénél egyfajta elismerési kulcsot alkalmaznak a nagy pártok vagy a nagy pártcsoportosulások, ami 2014-ben úgy nézett ki, hogy az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökének a pozícióját az Európai Néppárt töltötte be, az Európai Parlament elnökének a pozícióját az Európai Szocialisták, és az Európai Bizottságon belül pedig az első alelnök, illetve a külügyi főképviselő szintén az Európai Szocialisták delegálták. A most kinyílt vitában ugye az a kérdés, hogy egyrészt ki lesz az Európai Parlament elnöke, a jelenlegi jelöltek, akár a Néppárt, aki Tajanit jelölte, akár a szocialisták, aki Pitellát jelölték, de most a liberálisok részéről Guy Verhofstadt is bejelentkezett a versenyre, megnyithatja újra a kérdést az összes többi pozíció vonatkozásában, nevezetesen ha nem szocialista lesz az Európai Parlament elnöke, akkor hivatkozhatnak a szocialisták arra, hogy úgymond kompenzációt kérnek valamelyik másik intézménynél. Másrészt pedig arra a különlegességére világít rá az európai intézmények vezető pozícióinál, hogy annak ellenére, hogy 5 éves az európai parlamenti ciklus, szokásjog alapján fél időben vált az európai parlament elnöke. Ezt ugye megpróbálta Martin Schulz először elkerülni, de miután nyilvánvalóvá vált számára, hogy nem lesz meg a többsége a választásnál, ezek után felhagyott ezzel a tervével. A kérdés a pozíciók elosztásán túlmenően az intézményközi viszonyokra is fontos hatással lehet, ugyanis a bizottságban is és az Európai Parlamentben is úgynevezett nagy koalíció van, ahol a szocialisták, a néppártiak, tehát a kereszténydemokraták és a liberálisok gyakorlatilag nagy koalícióban működnek együtt és támogatják a bizottságot egyébként, ahol szintén szocialista, néppárti és liberális biztosok vannak. A mostani jelölés alapján felmerül annak a veszélye, hogy a választás során felbomlik ez a nagy koalíció, hiszen mindegyik nagy párt frakciónak van saját jelöltje, és adott esetben a bármely szélről, tehát akár a bal szélről, akár a jobb szélről gyűjtve további támogatókat, esetleg valamelyiküket megválasztják az Európai Parlament elnökének, és ezzel a másik két csalódott pártfrakció viszont felmondja a nagy koalíciót, ami a bizottság számára egy nagyon komoly problémát jelentene, hiszen most csak egy parlamentáris demokráciát képzelünk el, tudjuk, hogy európai szinten nem teljesen így működnek a dolgok, de ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy úgymond a kormány, tehát az Európai Bizottság elveszíti az úgymond a többségét a törvényhozásban. A tanácsban ugye a bizottságnak eddig sem volt olyan értelemben többsége, hogy egy-egyben nem fordítható le az Európai Bizottság párt hovatartozása, vagy pártstruktúrája a tanács pártstruktúrájára, de ezzel elveszíteni az Európai Parlamentben meglévő politikai támogatását is.
Ez a bizottság előtt, tehát az Európa előtt álló feladatok tekintve menekült válság, görög válság, olasz bankválság, egyebek, mit jelenthet?
Ez egy nagyon-nagyon komoly problémát jelenthet. A legsúlyosabb esetben azt is jelentheti, hogy a hátralévő 2,5 évben, tehát gyakorlatilag a ciklus második felére lebénul az Európai Unió döntéshozatala, hiszen a legtöbb kérdésben úgynevezett együttdöntési eljárás van, azaz a tanács és az Európai Parlament együtt dönt, mindkettőjüknek a támogatása kell ahhoz, hogy a bizottság javaslata megvalósuljon. Hogyha az Európai Parlament a maga részéről felmondja ezt a támogatást, és a tanács a már említett választások következtében szintén esetleg egy olyan magatartást foglal el, amely a bizottságot még kevésbé támogatja, mint tette eddig, akkor ez gyakorlatilag kölcsönösen lebéníthatja a közösségi intézményeket.
Ezt megengedheti magának Európa?
Hát nem tudom, hogy a politikát lehet-e ilyen morális kérdésekkel jellemezni. Van, aki szerint már azt sem engedhette volna meg magának Európa, ami az elmúlt két évben történt. Van, aki szerint pedig éppen ez a helyes út, hiszen tudjuk, hogy számosan vannak, akik azt mondják, hogy az Európai Bizottság például már így is jelentősen túlterjeszkedik az eredeti küldetésén, és inkább egyfajta tagállami törekvések titkárságaként kellene, hogy folytassa a jövőben a működését. Nyilván ők ennek inkább örülnének.
Itt ugye többször előkerült már az, hogy bizonyos kérdésekben a közös megoldások talán előbbre vinnének, mint mondjuk a nemzeti megoldások. Mi a helyzet azokkal a kezdeményezésekkel, amelyek például a menekültválság ügyében, akár Magyarországtól is származnak, közös hadsereg, közös határvédelem. Ezek hol tartanak most?
A közös határvédelem olyan értelemben megvalósult, hogy október 6-án, tehát 2016. október 6-án egy bulgáriai bevetéssel megkezdte működését az Európai Unió közös parti és határőrsége. Vagyis vannak már olyan csapatok, amelyek az Európai Uniót, mint közösséget jelenítik meg, és hasonlóan nagyon intenzív tárgyalások folynak a közös hadsereg felállításáról. Minden jó szándék mellett a döntő kérdés az, hogy a tagállamok valóban át akarják-e adni a szuverenitásuk egy részét a közösségi szintre. Ugyanez a helyzet a migránsválság kapcsán sokszor előkerülő terrorizmus elleni küzdelemmel is. Akarják-e a tagállamok azt, hogy az ő hírszerző intézményeik, szervezeteik valóban beadják egy közös európai adatbázisba a legérzékenyebb információikat. Ez csak a tagállamokon múlik. A bizottság ezekre sohasem fogja azt mondani, hogy ne, ilyen ne történjen. Tehát ez csak attól függ, hogy a tagállamok támogatása eléri-e azt a kritikus tömeget, amely lehetővé teszi a bizottság számára, hogy ezeket az európai intézményeket megvalósítsák, vagy megerősítsék.
Ha már ismét szóba került a migránsválság, amikor talán 2015 őszén itt járt nálunk az arénában, akkor egyebek mellett arról is beszélt a bevándorlással összefüggésben, hogy ennek a kezelése, a megnyugtató módú kezelése, mondjuk az integráció, az alapvetően az ön szakterületéhez, az ön szorosabb területéhez tartozik, ez oktatási és kulturális kérdés alapvetően. Történt-e ezen a területen bármi az Európai Unió szintjén az elmúlt nagyjából egy évben? Van-e bármilyen kezdeményezés, javaslat, megoldási ötlet?
Az Erasmus Plus program keretében számos olyan programot indítottunk el, amely kifejezetten azoknak a közösségeknek, helyi közösségeknek kíván és nyújt is segítséget, akik és amelyek a menekültek integrációjával foglalkoznak. Németországban, Olaszországban, Svédországban, Ausztriában számos olyan helyi közösség van, akár civil szervezet, akár önkormányzat, akik külön oktatási programokat, nyelvoktatási programokat, vagy éppen sportprogramokat indítottak azért, hogy az odaérkezett menekültek minél hamarabb be tudjanak illeszkedni a közösségbe. Ezt az Erasmus Plus program keretében támogatjuk, és a Kreatív Európában, tehát a kulturális együttműködés finanszírozó programokban is számos olyan program indult, amelynek célja az, hogy a kulturális tevékenység révén segítse a menekültek integrációját. Emellett olyan programokat is indítottunk, amelyeknek az a célja, hogy a környező országokban, tehát a potenciális menekülteket kibocsátó országokkal való együttműködéssel, az oktatás, illetve a kulturális együttműködés révén vonzóbbá tegyük az ott maradást, akár virtuális diákcsere programok révén, amely azt jelenti, hogy például egyetemek közös szemináriumokat tudnak tartani Európai Unión belüli ország és Európai Unión kívüli ország egyeteme között, vagy az egyik legsikeresebb program az úgynevezett e-twinning program, amely testvériskolai program, és amely nem csak Európai Unión belüli iskolák számára, hanem a környező országokban működő iskolák számára is lehetővé teszi, hogy bekapcsolódjanak az Európai Uniós kulturális és oktatási programok ba és közös programokkal, kiállítás szervezéstől kezdve kirándulások egymás iskoláiba, személyes kapcsolatfelvétellel próbáljuk közelebb hozni a szó néha fizikai értelmében is ezeket az embereket egymáshoz.
Mennyi idő alatt lehet ezeknek a programoknak hatása? Úgy általában az oktatás kultúra ez mindig egy lassú járatú történet.
Így van, hosszú távú befektetések szoktak lenni. Jelen esetben vannak olyan programjaink, amelyek rövid távon is hatást tudnak elérni. Tehát azok a programok például, amelyek akár Németországban, akár Oroszországban azt a célt szolgálják, hogy anyagilag is és eszközökkel is támogassák a nyelvtanítás például azoknak a gyerekeknek, akik az adott országba érkeztek, ez nagyon hamar, egy éven belül is eredményeket tud hozni. És kapunk is ilyen jelentéseket és visszajelzéseket szép számmal. Az Európai Unió tényleg érdemben tud segíteni azoknak a közösségeknek, amelyek egyik pillanatban a másikra szembesültek egy nagyon komoly népesség beáramlással, és itt ugye különösen érzékeny pontja ennek azon fiatalok érkezése, akik sok esetben szülők nélkül érkeznek, vagy azért, mert háborús menekültként már elveszítették a szüleiket a hazájukban, vagy azért, mert útközben elsodródtak egymástól. Nyugat-Európában több ezerre tehető azon gyerekek száma, akik ma szülők vagy felnőtt kísérő nélkül érkeztek meg, és valamilyen módon gondoskodni kell az ő egyelőre elhelyezésükről és ideiglenes oktatásukról, később pedig, amennyiben a sorsuk úgy alakul, hogy menekült státuszt kapnak, akkor pedig a társadalomban való beilleszkedésükről.
Ugye az Erasmus program, nem az Erasmus plusz, hanem az Erasmus, ugye kerek évfordulót ünnepel.
Igen, az Erasmus most ünnepli a 30. évfordulóját. Ez az európai integráció talán legsikeresebb, vagy legismertebb programja. Felmérések azt mutatják, hogy amikor úgymond nyitott kérdésként kell megnevezni, hogy mit tartanak az európai integráció legnagyobb vívmányának az emberek, akkor a szabad munkaerő áramlás mellett az Erasmus szokták legnagyobb gyakorisággal megemlíteni, tehát az európai polgárok tudnak róla, ami az eredeti célja volt az, hogy lehetővé tegye az Európai Unióban valamely országában tanuló diákoknak, hogy egy másik országban folytassak tanulmányokat. Ez az utóbbi időben most már jelentős mértékben kibővült, van külön sportprogramunk, van külön az oktatást, nem csak a felsőoktatást, hanem a középfokú és alsófokú oktatás segítő programjaink is.
Merre felé bővül az Erasmus? Mi lesz még benne? Mi lehet még benne?
Egyrészt bővül földrajzilag is. Az Erasmus mára az egyik legfontosabb tagságra felkészítő programmá vált, és a legsikeresebb reklámja az európai integrációnak, tehát területileg is bővül, most már Európai Unión kívüli tagállamok is társulhatnak az Erasmushoz, és részt vehetnek a programjaiban, tematikailag is bővül. Január 1-ével indult el az Európai Szolidaritási Testület nevű önkéntességi európai akció elsősorban fiataloknak, amelynek az első fázisában szintén az Erasmus programon belül foglal helyet, később aztán majd önállósodni fog, de hozzá hasonlóan az Erasmuson belül van egy önkéntességi szolgálat, egy európai önkéntességi szolgálat is, és ahogy említettem, van már sportprogramja is az Erasmus Plusnak, ami a nagy célunk most az, hogy a jövőben, ez vélhetően már az utódomra fog maradni, az Erasmus programnak a diák mobilitási részének azt a bizonyos sokak által elitistának bélyegzett vagy címkézett vonását egy kicsit tompítsuk, azaz szeretnénk minél inkább lehetővé tenni, hogy a hátrányosabb szociális helyzetből származó vagy kevésbé jó szociális helyzetből származó fiatalok is élhessenek ezzel a lehetőséggel.
Visszatérve a beszélgetésünk, hogy a műsorunk legelső kérdéséhez, hogy tehát 2017 milyen év lesz, milyen feladatokat, kérdéseket fog hozni. Most kifejezetten a saját szakterületén a menekültekkel kapcsolatos integráción és mondjuk az Erasmuson kívül milyen fontos a feladatokat jelölne meg még? Mivel kell majd foglalkoznia önnek 2017-ben?
Hát ha választatok egy általánosabb és egy speciálisabb téma között is, akkor az általánosabb az egyrészt az oktatás területén mindenképpen a PISA eredményekkel való szembesülés Európa minden országában. Azt mondhatjuk, hogy tudom, Magyarországon is nagy vitákat robbantott ki a PISA vizsgálat eredményei, de sajnos Európa szinte összes országában nagyon komoly vitákat robbantott ki, vagyis kollektíve is szembe kell néznünk azzal, hogy milyen problémákat vetett fel a PISA eredmények. A kultúra területén egyértelműen a 2018-as európai kulturális örökség évére való felkészülés lesz, és ha még egy specialitást említhetek, akkor ez az oktatásnál én nagyon szeretném, hogyha a felső oktatás, mint gazdaság serkentő ágazat és az egyetemek egyetemeknek a régió gazdasági növekedésében játszott szerepéről többet beszélhetnénk, és többet tehetnénk ennek érdekében, mert én úgy gondolom, hogy itt nagyon-nagyon sok kiaknázatlan lehetőség van még európai szinten. Az egyetemek nem csak tudásgyárak, nem csak oktatási intézmények, de a gazdasági növekedés motorjai is lehetnek, minden felmérés ezt mutatja.
Ha már PISA, az Európai Bizottságnak, önnek, mint a területért felelős biztosnak milyen lehetősége vagy mozgástere van ebben a kérdésben?
Az ösztönzés, ösztökélés, de én azt látom, hogy nyitott kapukat döngetek. Hozzátartozik a kérdéshez, hogy én általában az oktatási miniszterekkel találkozom, és ők egyetértenek azzal, hogy az oktatásnak sokkal nagyobb szerepet kell szánni. A pénzügyminisztereket és a miniszterelnököket kell megbíznunk arról, vagy meggyőznünk arról, hogy az oktatás az nem csak egy szakpolitika, hanem gyakorlatilag minden jövőbeli szakpolitikának az alapja.
Ez mennyire eredményes ez a meggyőzési folyamat, hogy látja?
Az elmúlt időszakban a költségvetési ráfordítások egyes tagállamokban, így Magyarországon is jelentősen nőttek, ami persze árnyalja a képet, hogy egy súlyos gazdasági válság után, amikor nagyon komoly megszorítások voltak, de talán úgy tűnik, hogy elsősorban az Európán kívüli régió felzárkózása és fenyegetése miatt, mintha az Európai Unióban is lenne egy egyre erősebb tudatosodási folyamat, hogy az oktatásra már pedig költeni kell.
Sport? Sportügyben mi az, amit 2017 hozhat? Hozhat-e például sport Erasmust?
Az Erasmusnak van egy sport része, ami nem egy túl nagy összeg, pár száz millió euró, persze forintba lefordítva ez is nagy összeg, de éppen ebből adódóan én ezt nem is annyira a hivatásos sportra és a professzionális sportra költöm, és költöm a jövőben sem, hanem elsősorban a szabadidős sportra, mert úgy gondolom, hogy ez az, ahol az Európai Unió érdemlegesen is tud segíteni, a közösségépítés itt az elsődleges jelszavunk, illetve idén szeretném, hogyha a sportpolitikában az egészségnövelő fizikai aktivitás nevű akcióra kerülne a hangsúly, vagyis a sport nem csak mint szabadidős tevékenység, hanem mint az egészséget javító tevékenység is megjelenne, és ilyen értelemben arra készülök, hogy az egészségügyért felelős, illetve az élelmiszerbiztonságért felelős biztossal közös akciókat hirdessek, és a szeptemberi Európai Sporthétnek szeretném, hogyha ez lenne a központi témája.
Ha én jól emlékszem, akkor a biztosság kinevezése után a volt választókerületében az időközi választásban igen aktívan részt vett ebben a választási kampányban. Nem tudom, hogy most mennyire kíséri folyamatosan figyelemmel egyrészt a választókerületének az életét, de hát ugye 17 nem, de 18 Magyarországon is választási év lesz. Ön szerint mik lesznek a legfontosabb kérdések? Például Európa kérdés lesz.
Igen, biztos vagyok benne. Migráció biztos, hogy fontos kérdés lesz. Én azt látom a kormányzati kommunikáció megnyilvánulásaiból, hogy a rezsicsökkentés egy fontos kérdés lesz. És biztos vagyok benne, hogy a nagy ellátórendszerek, egészségügy, oktatás is fontos kérdések lesznek a választási kampányban. Főleg úgy, hogy a 2018-as választások valamikor 2019 őszén fognak lezárulni, hiszen lesz egy parlamenti választás 18-ban, 19-ben pedig lesz egy európai parlamenti és egy önkormányzati választás, akár egy időben, akár nem egy időben. de ez mindenképpen azt jelenti, hogy egy hosszú, közel 2 éves választási kampány lesz, és itt az európai témák össze is érnek. Én azzal számolok, hogy a 2019-es európai parlamenti választás lesz az első olyan európai parlamenti választás, ahol valóban európai témák is megjelennek már minden országban az európai parlamenti választási kampányban.
És változatlanul ön szerint, hogyha európai témákról beszélünk, akkor itt a központi kérdés ez a nemzeti hatáskör és közösségi hatáskör lesz? Vagy egészen más hangsúlyokra számít?
Igen, végső soron ez lesz. Én úgy gondolom, hogy két olyan téma aspirál most arra a címre, hogy az első európai téma legyen a parlamenti választásokon, amelyek végül is ezzel összefüggenek. Az egyik az euróválság, a gazdasági válság kérdése, a másik pedig a migránsválság vagy menekültválság kérdése. Biztos vagyok benne, hogy mind a kettő olyan téma, amely meg fog jelenni, hát az előbbi talán inkább az eurozóna országaiban, a másik minden európai uniós tagállamban, és meg fog jelenni a nagy európai pártszövetségek európai parlamenti pártprogramjaiban is. Tehát biztos vagyok benne, hogy a migráció kérdése, a migráns kérdés, menekült kérdés, ott lesz az Európai Néppárt, az Európai Szocialisták, a Liberálisok és minden más nagy pártszövetség európai programjában, és ez alapján igazi pán-európai politikai problémáról beszélhetünk majd.
Ha most visszautalatok a beszélgetésünk legelejéről, amikor elkezdte sorolni, hogy milyen választások vannak előttünk. Ugye Donald Trump beiktatásával kezdődik, majd ezen már túl vagyunk, aztán Hollandia, Németország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, 18-ban a Magyarország, tehát 19-ben európai parlamenti választások, tehát a következő nagyjából 2 év az választásokról fog szólni. Ez az Európai Bizottság számára is választási üzemmódot jelent?
Olyan értelemben választási üzemmódot, hogy az Európai Bizottságban van is egy ilyen félig tréfás, félig kesernyés mondás, hogy valahol mindig választás van. Tehát ezzel mindig szembesül az Európai Bizottság, aki kidolgoz valamilyen javaslatot, valahol mindig felsziszennek, hogy jó, de nem most, mert most éppen kampány van. Nyilván, hogy az idei év abból a szempontból megkülönböztetett jelentőségű, hogy egyrészt a Brexit, tárgyalások, ha valóban megindulnak márciusban, másrészt pedig a francia és a német választások azért nagyobb hatást fognak gyakorolni a bizottság stratégiájára és pozíciójára is, mint akár a 2016-os, akár a 2015-ös választások.
Navarasi Tibor, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosan volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta a kívásokat. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszonthallásra!